Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassa meg a gyülekezet, melyet egyházunk az ige hirdetés alapjául kirendelt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon vidékére, és ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott hozzá: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt neki: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról hullanak alá. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Amen. Kedves testvérek, Isten hatalmas üzenettel ajándékoz meg bennünket, és a mai prédikáció, ha úgy lesz, ahogy én ezt elgondoltam, akkor inkább tanító, mint hitébresztő, de nem jó, hogyha mégis nem történik közben hitébresztés az életünkben. Mert ebben az igében két helyen szerepel az evangéliumok közül ez a kananaita asszony története, Márknál, mint sirofőniciai asszony van, megvan a magyarázata, hogy miért így nevezi meg őt Máté evangélista. Valami módon arra van szükségünk, hogy Jézus személye felemelkedjen előttünk. Abban a hatalmas voltában, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Abban, hogy Jézus a világ megváltója, az emberiség megváltója. Ez egy olyan ősi kifejezés, hogy Jézus az emberiség megváltója, amelynek a latin kezdő betűi, mint IHS szimbólummá váltak. Mert Jézus, aki itt arról beszélt, hogy nem küldettem máshoz, mint Izrael elveszett juhaihoz, mindig mindent itt is nagyon tudatosan fogalmazza azt, amit mond, hogy végül is kiderüljön róla, hogy ő tényleg az, akiről a proféták beszélnek, és akiben teljesedtek Isten ígéretei. És egy pogányasszony felismeri benne, hogy ő ki, és azzal fordul Jézushoz, hogy könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, miközben a gyermekéért imádkozik. És talán, hogy itt most a igében nem az szerepel előttünk, hogy az ördögtől gyötört leányról van szó, hanem akit kegyetlenül gyötör a gonosz léteg, lélek, alig hiszem, hogy van valaki közöttünk, aki saját magára ne tudna úgy gondolni, hogy bizony olyan az életem, mint aki gyötör a gonosz lélek. Vagy nincs a környezetében valaki, aki olyan, hogy őt gyötri a gonosz lélek. Valakit a szeretteink között. Szinte felsikoltás volt, ami pár órával ezelőtt egy kérés, hogy imádkozzunk az összeomlott fiatalemberért, aki semmit nem tud kezdeni magával, aki minden felé járt, hogy valahol egyszer csak megtalálja a gyógyulásnak a helyét. Ebbe a mindenfelébe Jézus is benne van, csak meg kellene érteni, hogy Jézus nem osztozik. Tehát nincs olyan, hogy nekem kell egy kis pszichiátriai kezelés, meg kell egy kis Jézus, meg kell egy kis szórakozás, meg, és mi az a szórakozás? Nem is tudom, meg tudja valaki mondani, definiálni, hogy mi a szórakozás? Mert a szórakozásban a paráznaságtól kezdve a részegségen át, a wellness kirándulásokon keresztül, a kikapcsolódáson keresztül minden benne van. Mert az ember azt teszi, amit akar, nem igaz? Az ember azt cselekszi ebben a világban, amit a rajta uralkodó hatalom által képes cselekedni. Vagy Isten uralma alá helyezem egészen az életemet, vagy ha nem, akkor nem ő uralkodik rajtam, hanem gonosz lélek, gonosz erők. És ebben az igében erről van szó. És olyan különös, ahogy kezdődik az ige, Jézus elment Tírus és Szidón vidékére, ezek, ha a magunk elé képzeljük a Szentföldnek a térképét, és látjuk, a lent van a Holtenger, a Jordán folyó, fölötte a Genezáreti tó, és ott még ahhoz képest északabbra, északnyugatra, a tengerpartján fekvő városok ezek, és Jézus visszavonul. De miért is vonul vissza? Mert egészen különös, nehéz dolgok történtek. Először is Jézus megelégíti az 5000 embert. Hirdeti az evangéliumot az embereknek, megtérésre hívja őket, az emberek tódulnak hozzá, akarják hallani a hangját, mert úgy beszél, mint akinek hatalma van. Tehát Jézusnak a hatalmát engedik be az életükbe, ami átformálja az emberi életet. És aztán még látják, hogy aki az élet kenyere, megteszi azt is, hogy enni ad nekik. És csak a férfiak száma 5000 volt, akik akkor őt ott hallgatták. És mindenki jól lakott. Majd utána Jézus sok beteget gyógyít, a tengeren jár, tehát olyan csodákat tesz, amik igazolják az ő mesiási voltát, és amelyben benne van Isten szeretete, majd pedig beszél az ellenségeivel arról, hogy mi a tisztátalanság. Mert számon kérik tőle, hogy mondjuk a te tanítványaid miért nem mosnak kezet étkezés előtt. És akkor Jézus egy hatalmas tanítást ad arról, hogy az igazi tisztátalanság az itt bent van. A gondolatainkban, a szívünk gondolataiban. Ahogy tessék végig gondolni egy hétköznapunkat, felkelünk reggel, bekapcsoljuk a rádiót, aki ezzel kezdi a napot. Van, aki a televízióját kapcsolja, megissza a kávéját, rohanhat, munkahelye van. Ha meg nem, akkor azt mondja, ráérek még, akkor tovább hallgatja. Jó esetben előveszi az útmutatóját, megnézi a két igét, ha annyi idős, mint én, akkor már el is felejtette. Aztán, ahogy itt Nyíregyházán szokták mondani régen a testvéreink, aztán megimádkoznak, elég lenne mondani, hogy csak imádkoznak, mindegy, megimádkoznak, aztán azt is elfelejtik, hogy mit mondtak. A mi atyánkot nem, mert a szó szerint tudjuk, de hogy úgy mondtuk el Istennek, hogy a menny királya, a világ mindenség uralkodója, az én drága édesapám, így fordulunk hozzá? Nem. Hát azt mondanám, valami olyat érzek, hogy ez, amit itt Jézus folyamatosan cselekszik, ezután visszavonul. És mindig két dolog történik akkor, amikor Jézus visszavonul. Az egyik keresi az atyával való kapcsolatot, és éjszakákon át imádkozik. A másik pedig, amikor ezt követően valami nagy dolgot fog cselekedni, ebben az esetben még az előzőkhöz képest is nagy dolgot cselekszik, mert feltárja az ő személyének titkát, és miközben azt mondja, a tanítványok kedvéért, a hallgatók, a jelenlévők kedvéért, hogy én nem küldettem csak Izrael elveszett bárányaihoz, itt bebizonyítja, hogy milyen nagy kár, hogy Izrael elveszett bárányai nem akarnak engem felismerni, hogy én vagyok a Mesiás, akit az Atya küldött. Elmennek mellettem. Leállnak vitatkozni, elhatározzák, hogy megölnek, mert nem illik bele személyem, szeretetem, küldetésem a választott nép várakozásába. És legyünk őszinték, most, hogy olvassuk testvérek együtt a Szentírást, az Ószövetségnél azt látjuk, hogy az összes ószövetségi történet rávetül a mai kereszténységre. Olyan mérhetetlen nyomorban vagyunk. Tehát akkor, amikor saját egyházunkat szidjuk, vagy más egyházakról mondunk valamit, testvérek, igazából a választó vonalma nem felekezetek között van, hanem egy-egy egyház felekezeten belül vannak közösségek, ahol semmibe veszik Istennek a szavát, Jézusnak a személyét. És ugyanabban az egyház felekezetben vannak közösségek, ahol ott van Jézus az ige hirdetés középpontjában, a gyülekezet tagjai egy része életének a középpontjában. És nem elfelejtjük, amit mond, hanem szívünkbe zárjuk Isten igéjét, hogy ne vétkezzünk ellene. Várjuk, hogy megerősítsen bennünket. Átéljük azt a csodát, hogy nem maradtunk egyedül, bárhol vagyunk, bármilyen nyomor szakad ránk, mert igaz, amit Jézus mond, veletek vagyok minden nap, minden órán és minden szempillantásban is velünk van. És itt azért sokszor hivatkozunk negatív üzenetekre, amiket a Szentírás alapján úgy közvetítenek, hogy meghamisítják Isten igéjét, mert ma már bárki bármelyik könyvesboltba bemegy, talál valamilyen fajta vallásos iratot. Természetesen a vallásos iratok a legtöbb helyen, úgy mint ezoterikus irodalom, ott vannak a bibliai irodalom mellett. Mert a kereszténységnek egy része nem gondol más Istenről, Jézusról, mint ez is egy vallás, meg a többi is, szeressük egymás gyerekek. Nincs különbség. És még azt kell mondanom, hogy ők látszanak igazán nagyszerű embereknek, toleráns embereknek, akik mindenkivel egyetértenek, nem akarnak viszályt. De most mondjátok meg, ha bekapcsoljuk a televíziót, azt látjuk, hogy az emberiség kezd kivékülni egymással. Nem azt, hogy a legrettenetesebb háborúk várnak ránk? A leggazemberebb módon megjelenő erőszak jelenik meg ebben a világban. Könyörtelenül. Nem úgy van, mint még keresztény hatásra született meg a Vörös Kereszt. Még ószövetségi és újszövetségi hatásra születtek meg azok a hitben járó politikusok, mert ilyenek is vannak, meg mindig is voltak, hitben járó politikusok, akik egy-egy háború kapcsán azt mondták, hát azért tegyünk különbséget harcoló felek között, meg polgári lakosság között, és gyerekeket és nőket valahogyan óvni kell, de lassan ma újra nem számít. Szinte ugyanezt éljük át, elmondtam testvéreknek valamikor, talán tavaly vagy tavaly előtt, de lehet, hogy többször is, amikor a maja kultúráról láttam egy filmet, amelyiknek a legnagyobb élvezete a maja királynak az udvarában, amikor felviszik egy piramisra Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában, felvisztek egy piramisra 1000 vagy 2000 embert, és egyenként lefejezik őket, és gurulnak a fejek le a piramisról. Ez mindig is benne volt az emberben, ez a lélek. Születésünk szerint ehhez tartozunk. Jól neveltség és néhány dolog használhat, van belénk írt lelkiismeret, de alapvetően nem ez a realitás, hanem bármire képesek vagyunk. Most csak azok gondoljanak a feleségükre, akik nagyon szeretik. Nem volt még olyan, hogy arra gondoltál, hát talán könnyebb lenne nélküle. Ez nagyjából egy likvidálás. És persze szégyenkeznem kellene, testvérek, és szégyenkezem is. Mert ilyenkor elhagyom Jézust. Amikor ennyi suhan csak át az agyamon, hogy fú, hát ez most nehéz, ez az óra. Pedig nincs más, mint valamivel szomorúságot okozok a másiknak, aztán még én vagyok mérges. Vagy nem tudom, hogy ti másképpen vagytok-e, mint én, de ha felfedeztek ebből valamit magatokba, akkor ugyanazon a romlott csónakon, kiukadt csónakon ülünk, aminek a vége az örök elveszés, az örök pusztulás, az örök kár. Nem a megsemmisülés, mert azzal nem lenne semmi baj, hogy megsemmisülünk és nincs tovább. De jön az ítélet, és ezt nem fogjuk elkerülni. És akkor most olvasom, ez egy olyan teológus, Margot Kessman, aki fejtegeti a Szentírást, és egy könyvet adott ki, egyházi kiadvány egyébként, Anyák a Bibliában címmel, és ugyanezt a történetet is felhasználja többet, hogy az anyai szív nagyszerűségére gondoljon. És igazán tisztelettel gondolok minden nőtestvéremre. De a saját gyerekére még senki se borult ki, hogy eszeveszett méreggel kiabált vele. Hát ugyanaz a valóság van az életünkben. Ebből senki más nem tud kiváltani bennünket, csak Jézus. De ez a hölgy, ez a teológus nő egy ilyen magyarázatot ad ennek a szakasznak, és sajnos már nem tudom megjegyezni könyv nélkül az új olvasmányaimat. Azt mondja, nem jó elvenne a gyermekek kenyerét, és odaadna a kutyáknak, és leírja, hogy mi mindenem ment keresztül az asszony, még ezt tette. Ez a válasz azonban, tudnék, hogy válaszol az asszony, de a kutyák is esznek a morzsákból, amely uruk asztaláról hull le, ez a válasz tekintét vált ki, tudnilik Jézusból, az asszony iránti tekintét. Ez az asszony nem ragaszkodik a méltóságához, ha Jézus lekicsinli őt, akkor ő átveszi a sértő kifejezést, mégpedig emelt fővel és követeli a jussát. Ha az előbb még egy kolduló, síránkozó, tanítványokat idegesítő, térden csúszó, idegen nőt látunk, ez a válasz azt a benyomást kelti, hogy a megalázkodás után rögtön szemtől szembe néz Jézussal. Maga Jézus is tanul valamit ebből a találkozásból. Azt gondolom, hogy mint igaz ember számára feltárulnak újabb horizontok, nyer új tapasztalatokat, ettől a pillanattól fogva Jézus számára világos, nem csak Izrael számára küldetett, hanem Isten igéje az egész világnak szól. Hát testvérek, ez minden mondat részében sok sebből vérzik. Mert ha Jézus csak abból ismerte volna föl, hogy az egész világnak a megváltója, hogy oda megy egy nyomorult, szenvedő asszony, aki már nem leborul előtte, hanem szemtől szembe néz, és kivívja a maga személyisége iránti tiszteletet Jézusból, akkor Jézus nem a Mesiás. Szó sincs róla, hogy Jézus nem szeretné ezt az asszonyt, szereti. Csak először is, ez az asszony nem térden kúszva ment Jézus elé, mert térden kúszva csak a despoták elé mennek az emberek. Olyan királyok elé, mint amilyet a majákkal kapcsolatban megemlegettem. Akik kegyetlenek. Isten előtt nem térden kúszva megy az ember, ha pedig ezt teszi, akkor nem ismeri Istent, de úgy érzem, hogy nem tudok állva maradni előtte, térdre hullok előtte, leborulok előtte. Nem merem az arcomat fölemelni felé, mert annyira tiszta, annyira szent. Testvérek, azért beszélünk ezekről a dolgokról, mert a gyülekezetnek tanulnia kell, hogy ne egyen meg mindent, amit Isten nevébe vagy Jézus nevébe mondanak. Ne fogadjon el minden ige hirdetést, ami nem egyértelműen beszél Istennek a szentségéről és Jézus megváltó halálának az értelméről. A Isten nem úgy emeli fel az embert, hogy mi öntudatosan felálljunk és szemtől szembenézzünk Jézussal, hanem hogy kiszabadít a gonosz erők hatalma alól, és visszanyerünk valamit teremtettségi állapotunkból, a megtérés és az újjászületés által. Nem tudom, hogy érthető-e, testvérek. Tehát amikor hallunk egy ismeretlen prédikátort, persze, itt is Istent hallottuk, nyugodtan jöhetünk, és nem kell gyanúval élnünk, hogy jó lesz, amit mond, mert egyértelműen hirdeti Isten üzenetét. Nem olyan régen temették el Cseri Kálmán, mert nem kellett töprengenem azon, hogy Cseri Kálmán jót mond, vagy nem jót mond, mert az egész élete, az ige hirdetései ott voltak mögötte, és hála legyen az Úrnak, sok szolgája van Istennek, ha nem is ennyire kimagaslóan ismert, akik komolyan veszik az ő szavát. De a gyülekezetnek ugyanúgy meg kell tanulni, megérteni Isten igéjét, mint az ige hirdetőnek. Különben rá lehet szedni. Egy kis tapaszt, egy kis felületi kezelés a bajainkra, de akkor ki is ez a Jézus? Ha ő annyit tud adni, amit bármelyik embertársam is ad, olyan jól esett kibeszélni magamat, és szidni valakit megkönnyebbültem. És ez tart 10 percre, 20 percre, 1 órára, de ha az illető, akit kibeszéltem, újra eszembe jut, akkor a szívemet újra megtölti a keserűség, mert a keserűség gyökere bennem maradt, mert nem lettem szabad. Gonosz erők uralkodnak rajtam. Ez kell, hogy szívünkbe zárjuk, hogy Jézus Krisztus Isten fia, szabadító. És hogy miért izgalmas kérdés, hogy Kánaáni ez az asszony? Testvérek, az egész Szentírást kell mindig magunk elé gondolni, mikor egy-egy igét olvasunk. Kánaán az ígéret földje. Ábrahámnak ígéri Isten. Ez pont az a terület, amit mondtam, a Holtengertől kezdve föl még a Genezáreti tó fölött, még a Jordántól keletre eső területeket is ide számították. De próbáljunk gondolkozni, hogy milyen emberek is laktak ott. Hát testvérek, ezen a területen volt Sodoma és Gomora. Az összes nép közösség életében szexuális paráznaság volt az istentisztelet, a fogány istentiszteletnek a része. Sodomában és Gomorában még az angyalt is meg akarták erőszakolni a városnak a férfiai. Persze ez lehetetlen, de az volt az elgondolásuk. Tehát ami fájdalmat okoz nekünk, hogy milyen ez a világ, hogy mennyire önző az ember, és nem tud betelni örömmel, mert mindig az a vágya, hogy még valami kellene, és egyre mocskosabban éli az életét, és nem háborodni kell miatta, hanem velük szenvedni, sajnálni, mert el fognak kárhozni, ha csak nem engedik, hogy Jézus kiemelje őket. Tehát nézzük is meg, hogy is van. Akkor Isten oda akarja küldeni a megváltót, illetve előtte az ő népét, ahol ekkora mocsok van. Hát miért? Hogy legyen egy nép, amelyik nem olyan, mert az élő Istennek adja a szívét. És két igére hivatkozom, csupán az első ige, amikor Ábrahám a fiának feleséget akar szerezni Izsáknak, és elküldi a szolgáját, mondván, hogy ne a kánaániak közül hozzon feleséget. A második történet pedig, ez Mózes első könyvében, a második történet pedig Mózes 5. könyvéből való, amikor a hadviselésnek a szabályairól van szó, és persze azt fogjuk mondani, hát Isten ilyen rettenetes dolgokat ad a népének feladatul. De az itt lakó nemzetek városaiban, amelyeket örökségül ad neked Istened az Úr, ne hagyd életben egyetlen lelket sem, Azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazokra az utálatos dolgokra, azoknak az elkövetésére, amelyeket ők isteneik tiszteletére elkövetnek, és így ne vétkezzetek istenetek az Úr ellen. És miután elég régóta hirdetem az igét ebben a templomban, természetesen sokszor elmondtam, hogy testvérek, akit akkor ott megöltek, az a halálban maradt. Halott volt, és a halálban maradt. Mert olyan kegyetlennek tűnik. Akkor most, amit mondtam, hogy milyen gonoszság van ebben a világban, most Isten mondja, hogy ne hagyjanak senkit életben? Isten azt akarja, hogy az ő népe úgy éljen ebben a világban, hogy semmit nem vesz át a pogányok gondolkozásmódjából, hogy valami módon ez a nép megszentült élettel várja azt az ígéretet, amit Isten ad Ábrahámnak, elküldöm a te utódaid közé, aki áldást hoz a világ minden népe számára, a Mesiást. És ugyanebben, hogy miért is van ez az asszony, miért kanaanita, hogy most ugyanazon a területen mégis, mert Isten népe engedetlen volt, és elkövették mindazokat az ocsmánságokat, amiket a pogányok elkövettek, mert átvették az isteneiket, és azokhoz jártak áldozatot bemutatni, és az élő Istennek hátat fordítottak, és megvetették. De Isten ígérete annak ellenére, hogy az emberek sokasága elhagyja őt, és ellene fordul Istennek, mégis fönntartja, mert maradnak olyanok, akik hűségesen hirdetik az ő igéjét. A legistentelenebb időszakokban is bizonyságot tesznek Isten mentő szeretetéről, és így teljesíti Isten Ábrahám után 2000 évvel, hogy eljött a Mesiás. Aki felé, így fordul a kananaita asszony. Uram, Dávid fia. És a Dávid fia kifejezés ugyanazt jelenti, mint az Ábrahámnak tett ígéret, a te utódaid közé jön az a király, akinek a királysága örökre megmarad. Ma már nem tudják számon tartani a zsidók, hogy ki Dávidnak az utóda. De tudjuk, két nemzetségi táblázat van a Bibliában, Máté és Lukács evangéliumában. Mind a kettőben nyilvánvaló, hogy Jézus anyai ágon Dávid utóda. Különben meg az Isten fia, valóságos Isten. Mert Isten teljesíti az ő ígéreteit. Nem tudom, testvérek, csak pihentetésül szeretném elmondani, hogy ismerőse az a történet, mondtuk-e azt a történetet, hogy volt Sopronban egy teológiai tanár, aki körülbelül 30 percig prédikált arról, hogy Keresztelő János már nem az Ószövetség embere. 30 percig folytatta az ige hirdetést arról, hogy Keresztelő János még nem az Új Szövetség embere. És egy óra után azt mondja, hogy most pedig arról szeretnék beszélni, hogy ki is Keresztelő János. De akkor már csak a harangozó volt a templomba, és azt mondta, professzor úr, leteszem ide a templomajtó kulcsát, ha befejezi, csukja be a templomot. Tehát félő, hogyha hossza a prédikáció, akkor magamra maradok, és csak úgy mondom el a gondolataimat, pedig testvérek, szeretném elmondani. Értetek, szeretném elmondani, hogy megérezzétek, hogy mekkora szükségem van nekem, meg neked, hogy tudd, kicsoda Jézus. Ha nem tudod meg, akkor elmegy melletted, nem veszed észre. És a Szentírás ugye elmondja, hogy kicsoda Jézus. De megvetik az emberek Isten igéjét, de ez azért nem olyan egyszerű, mert itt azt mondja, hogy akkor felismerte Jézus ennek a teológus hölgynek a könyvében, felismerte Jézus, hogy ő nem csak a zsidók számára küldtett, hanem a világ minden népének szól Isten igéje, csak az maradt ki belőle, hogy Jézus Isten élő igéje. Tehát nem egyszerűen csak a Jézusról leírt és az isteni üzenetre van szüksége a világnak, hanem arra a személyre, akiben teljesedtek a prófétai ígéretek. Aki az ő életét odaadta értünk a kereszten. Tehát nekünk, ha nem ismerjük föl, hogy kicsoda Jézus, akkor nem lesz tisztelet bennünk Jézus Krisztus személye iránt. És ez több, mint hiba, az üdvösségünkbe kerülhet. És nem idézek minden igét, de egyet testvérek muszáj idézni, hogy Jézus mennyire biztos abban, hogy a világ megváltója. Ha megnézzük Máté evangéliumának a 21. fejezetét, akkor találkozunk itt egy nagyon-nagyon fontos történettel. Mégpedig a következővel. Hallgassátok meg, Jézus egy példázatot mond. Hallgassátok meg, egy másik példázatban volt egy gazdag ember, aki szőlőt ültetett, és kerítéssel vette körül, borsajtót készített bele, őrtornyot is épített, azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést, a munkások megfogták a szolgát, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, volt, akit megköveteztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, de többet közülük. Megvertek, bántalmaztak, utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert így gondolkozott, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Önmagáról beszél Jézus. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki rosszért, rosszat fizetve elpusztítja őket. A szőlőt pedig másoknak adja, akik megadják neki a termést a maga idejében. Hát, testvérek, nem az történt, hogy ehhez képest még 40 év, és Jeruzsálemet lerombolják, és a zsidóságot szétszórják az akkori Európában és Ázsiának a nyugatabbi részén. Mert Isten ítélete is valóra válik. És gondoljunk a Máté evangélium a végére, és a legutolsó, amit Jézus közöl az evangélium szerint. Megszólal Jézus az ő feltámadása után 40 nappal, és azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És ime én ti veletek maradok, ti veletek. Emmausi gyülekezet, akik ma itt vagyunk, azt mondja Jézus, én ti veletek vagyok minden nap. Hol kell ennél több az embernek, ha egyszer felismeri, hogy kicsoda Jézus, aki nem kímélte önmagát, hanem értünk halálra adta. Hol van ekkora, ehhez fogható szeretet, akár még azt is mondhatom, még az anyában is, hol van ehhez fogható szeretet? Egy Julius Schnivin nevű teológus, aki látta, hogy az ige hirdetők milyen rossz lelki állapotban vannak, írt egy rövid füzetet, csupa tudományos, mély teológia, tele görög szakaszokkal, és az a üzenete ennek a füzetnek, hogy a lelki munkában, az evangéliumban munkájában lévőknek a megújulása. Tehát nekünk mindig, minden nap megújulásra van szükségünk, akik azért állunk a gyülekezet elé, hogy az Isten üzenetét átadjuk. Mert hogyha ezt a lelkészek nem teszik meg, erre rámegy a gyülekezet. Tehát a személyes felelősségünk az személyes életünkön túlmutat. De a ti személyes felelősségetek is túlmutat önmagatokon, mert ha találtatok valakit, akit a környezetetekben a gonosz lélek gyötör, már pedig ha akartok, találtok ilyet, akkor nektek is az a dolgotok, hogy odaboruljatok az Úr színe elé. Uram, Dávid fia, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, annyira egy leszek a szenvedővel, a démonoktól meggyötört emberekkel, hogy felkiáltok. És akkor alkoholista, kábítószeres, prostituált, és teljesen mindegy, hogy miben van. Krisztus megváltottjaként fehér ruhába öltözik. És ha véletlenül mi nem voltunk ilyen mélységbe, testvérek, és úgy gondoltuk, hogy nekünk nem kell a Krisztus áldozata, hogy megmosson, akkor soha nem leszünk fehér ruhába. De nem elég az, hogy mi nézzük a szenvedő embereket, hanem az kell, hogy lássuk Jézust. És ez a Julius Schwerin azt mondja, hogy a pogány asszony a kereszténység. Ma is azt látjuk, hogy a megtérő zsidók, akik Jézust elfogadják Mesiásnak, külön közösségeket alkotnak, ők a Mesiás hívő zsidók. Minek valószínűség, nagy valószínűség szerint kevesen lehetnek olyanok közöttünk, akik genetikailag zsidó származásúak. Az nem baj, ha vannak, nagyon is jó. De valószínű, hogy mi mind pogány örökösök vagyunk. Valahonnan az őseink a teljes pogányságból jöttek, de lehet, hogy az apánk, anyánk is pogány módon élt. Akkor kire van nekünk szükségünk, hogy új életünk legyen? Testvérek, én látom sokszor, hogy mennyire küszködnek sokan, amikor Jézus azt mondja, hogy adjad a te szívedet nekem, mennyire küszködnek sokan, hogy kicentiméterezzék, hogy mit adok oda magamból Jézusnak. És csinál magának az illető mondjuk egy olyan táblázatot, hogy 10x10 kocka van benne, ezzel könnyű számolni. Mert ha jól emlékszem, ez 100 kis kocka, igaz? Ennyi területe van az életünknek. És azt mondom magamba, de azért van nekem ebből 3 vagy 4, ebbe Isten ne szóljon bele. Közben még igét is hirdethet valaki. Lehet, hogy még valaki el is fogadja. De ő ott marad a halálban. Hát ez elég fenyegetőnek tűnik. De miért nem akarjuk odaadni a szívünket? Hát Jézus nem csap be. Semmi olyat nem akar elvenni tőlünk, amire szükségünk van. És amit Luther nagyon szerette ezt a bibliai szakaszt, és ő azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ez azért csodálatos, mert megtanítja a keresztényeknek, hogy a hit nem passzivitás, hanem aktivitás, kitartó harc, akadályok legyőzésének próbái között. Tehát azok is akadályok, amikor valamit meg akarok tartani magamnak, ebben ne szóljon bele, mert én olyan akarok lenni, hát csak nem olyan kegyetlen Isten, hogy én valamit nem tarthatok meg magamnak önmagamból, ami az enyém, de amikor abból tartunk meg valamit, amivel az ördög kínált meg és elfogadtuk, testvérek, mindegyik élet mindegyikünk életében volt olyan, hogy valamit elfogadtunk. Valaki elment egy jóshoz és odaadta a szívét, mert nem is emlékszik talán rá, csak legyint a kezével, nem számít semmit. Hát az akkor volt, meg csak játék volt. Valaki valamilyen okkult segítséggel akart valamit elérni, hogy világos legyen. Valamit, valakit meg akarok szerezni magamnak, birtokolni akarom. És akkor elmegyek a jósnőhöz, és az manipulál valamit. Testvérek, hát ők vannak. Hatalommal bírnak, a démonoknak a hatalmával. A mi nyugodtságunk és békességünk attól van, hogy de Jézus győzött fölöttük. A kérdés azonban, hogy akarom-e, hogy az én életemben is Jézus legyen a győztes. És ha igen, akkor nyilvánvalóan nem tartok vissza semmit magamnak. Pedig figyeljétek meg, hogy mennyire ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amiről újra és újra szólongat bennünket Isten, hogy vald meg, bánt meg, tedd le, meg kell, hogy szabadulj tőle, mert tönkre megy az életed. Ott marad a belső nyugtalanság. Testvérek, így éltek nemzedékeken át a gyülekezetek tagjainak egy része, az egyház tagjainak egy része így élt. Eljött, leült és elment a jóshoz, és csinálta a manipulációit, ha haragudott valakire, akkor hazament, szépen megátkozta, bábút csinált, akinek átszúrta a szívét, ezek hiába nevetnek rajta az emberek, az ördög teszi nevetségessé, de különben hatalmas gonosz erők vannak mögötte. Ha ezt nem veszitek komolyan, ha nem értitek meg, hogy valaki körülöttetek szenved, és nem tudtok leborulni az Úr előtt, Uram, Dávid fia, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, és akkor oda visszük azt Jézus elé, akiért esedezni akarunk. Nem akarom azt mondani, testvérek, hogy azoknak nincs se személyes felelőssége, akikért imádkozunk, van. De gondoljátok, hogy a kananaita asszonynak a lánya nem teljes boldogságban fogadta, hogy nem gyötri az ördög. Hát dehogy nem. Erről már nem szól a történet, de hát biztos, hogy átjárta az anya szívét is, meg a lány szívét is, az a boldogság. Istenem, a tied vagyok. Te megváltottál engem. És testvérek, hogy ne kínozzam a testvéreimet. Azt kell, hogy igazán tudjuk, hogy kicsoda Isten. És itt már csak ezt a kis vázlatot olvasom fel. Isten megismerése nem engedi meg, hogy langymeleg legyen a hitünk. Isten Úr, és Jézusnak adott minden hatalmat menjen és földön, aki most még, mint Isten báránya, imádkozik értünk a mi gyülekezetünkért, meg a nyírszülősiért, amelyik egy fél órával később kezdte az Isten tiszteletet, akik ott egyenként abban a gyülekezetben, meg ebben szívből mondják, könyörülj rajtam. Akik ismeretlenül is gondolnak arra a fiatal emberre, aki összeomlott, akiért imádkoztunk az Isten tisztelet elején, ez kedves imádság lesz Istennek. Tudnom kell, hogy ő az Úr. És ez a befejező mondat elhangzott, de szeretném oda tenni. Nem elég a bajt látni. Nem elég a bajba jutottat látni. Mert ha azt nézzük, hogy milyen szörnyű, és őt nézve kezdjük el az imát. Testvérek, nem ugyanaz, mint hogyha látjuk a nyomorultat, aki mélyen van, és valahogy Isten valósággá teszi számunkra az ő felfoghatatlan, végtelen, hatalmas, szent személyét, a Krisztusban megjelent kegyelmet, és itt nincs szükségünk vízióra, hogy víziót lássunk, hanem egyszerűen egy gondolat, egy érzés, hogy Uram, hogy jövök én ahhoz, hogy egyáltalán megmerjek szólalni, de te bátoríts engem, mert te felfoghatatlanul nagy Isten, a te fiad által az én szerető édesapám vagy. Hát tőled kérek, mint a kicsi gyermek. Uram, adj nekem kenyeret. Lásd meg a szenvedésemet, a kínlódásomat, a szerettem szenvedését és kínlódását. És Uram, ments meg engem. Amen. Uram, te ismersz bennünket egyenként. Kérlek, ments meg azt, aki most közülünk önmagáért kiált. Könyörülj, Uram. És hogy kérjelek azokért, akikre egyen-egyenként gondoltunk, aki gondolt valakire. Uram, könyörülj, mert akire gondolok, kegyetlen gyötrésben van, akkor is, ha sokszor felszínen örvendezőnek látszik, és minden rendben látszik az életében. De te ismered. Uram, kérlek, légy irgalmas. Menj meg. Jézus, Dávid fia. Jézus, Isten fia. Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtuk. Amen.